Ausztrália őslakói nagyon intelligens emberek. Egy generáció alatt megtanulják az autóvezetést, repülést, csakjátékot és mindent. Ha mindez egy generáció alatt lehetséges, hogy nem kezdték el az emberek előbb az írást, ha a mai ember ugyanolyan, mint az 500 000 évvel ezelőtti ember volt. Kereken 4000 évvel ezelőtt kezdte el az ember az élelmét termeszteni. Azelőtt csak gyűjtögettek. Az élelem termesztésének a kezdete keleten 4000 évvel ezelőtt egy valóságos forradalom volt. Miért nem kezdte el az ember ezt már sokkal régebben? Egyetlen egy lelet valódiságának az elismerése az egész fejlődés elméletet a feje tetejére állítaná. A kréta képződmények korát például 310 millió évesnek állapították meg. Az emberkorát viszont 500 000 évesnek. Így teljesen elképzelhetetlen, hogy emberi lábnyomok lennének a 310 millió éves kréta képződményekben. Pedig mégis emberi lábnyomokat találtak benne. De elhallgatják és tagadják ezeknek a leleteknek a valódiságát. Így idéz Albert C. Ingalls-tól a Scientific American 1940. januárjában megjelent 162. számából a 14. oldalon. Professzor Dr. Wilder Smith, aki maga is fényképezett Texasban, ilyen kréta képződményekben talált emberi lábnyomokat. Hogyha az ember, vagy az ember majomhoz hasonló elődje, vagy annak csak egyetlen őse is már a krétakorban valamilyen formában létezett volna, akkor az egész tudomány, amit mi geológiának nevezünk, annyira hamis, hogy az összes geológusok felmondhatják állásukat és elmehetnek teherautóvezetőnek. Ezért veti el pillanatnyilag, legalábbis a természettudomány, ezt a kézenfekvő magyarázatot, hogy embertől származnának ezek a misztérikus lábnyomok a krétakor iszapjában. Professzor Dr. Wilder Smith így folytatja tovább. Albert C. Ingallsnek ezeket a szavait nagyon komolyan kell venni. Mert hogyha elfogadjuk, hogy azok a leletek valóságos emberi nyomok, annak a modern geológia, biológia és antropológia teljes megsemmisülése lenne a következménye. És a darwinizmusnak és a neodarwinizmusnak a letűnésével együtt eltűnne az ateizmus tudományos főfegyvere is a keresztények és az istenhívők ellen. A fejlődéstan erősen támaszkodik a geológusok kijelentéseire, a Föld képződésének és történetének tanaira vonatkozóan. Bizonyára láttak már egy olyan geológiai táblázatot a különböző kőzetrétegekről és ezeknek a kőzeteknek a koráról. Ez nagyon tudományosnak tűnik, de ha közelebbről megnézzük, ezek az adatok is nagyon kétesek. Egy talált élőlény kövületének, a fosziliáknak a korát például a kőzetkora szerint állapítják meg, amelyben azt találták. De ha a geológust megkérdezzük, hogy mi szerint állapítja meg a kőzetkorát, akkor azt mondja, hogy a fosszilia által határozza meg, amit abban találtak. Aki ezt a dolgot közelebbről megvizsgálja, azt állapíthatja meg, hogy a kérdés megválaszolását csak kerülgetik. Őszinte kutatók bevallják ezt. Dr. Herbert Spencer azt mondja az egyik könyvében. Nem lehet határozottsággal következtetni arra, hogy a képződmények, amelyekben hasonló fajtájú szervezetek maradványait találták, hogy ugyanabban a korban keletkeztek volna. Sem abból nem lehet egy biztos következtetést levonni, hogy a föld rétegek, amelyekben a különböző fajtájú szervezetek maradványait találták, különböző korúak lennének. Pedig pontosan ezt tanítják ma a tankönyvek, és ezt hirdetik ma a tanári katedrákról. Dr. A.C. Zewood a Cambridge-i Egyetemről azt mondta, az a diák, aki egy elfogulatlan visszapillantást tesz, hamarosan meg fogja látni, hogy az elhalt élőlények megkövesedett maradványaiban lévő jelek csak még több problémát okoznak, mint amennyit megoldanának. Dr. G. A. Kerkut az Evolúció következményei című könyvében az evolúció 7 tételével foglalkozik. Összes tételei abból indulnak ki, hogy az evolúciós elmélet semmiféleképpen sem szolgáltat meggyőző magyarázatot az élet eredetéről bolygónkon. Meg kell említenem, hogy Dr. Kerkut nem hisz a bibliai teremtésben, mint Isten egyedülálló teremtési művében. És mégis a 150. és az azt követő oldalokon könyvében az evolúció összes tételét bebizonyítatlan feltevéseknek bélyegzi. Dr. Kerkut e könyvének egyik vitájáról John T. Bonner a következőket mondja. Dr. Kerkut könyve egy igen nyugtalanító üzenetet tartalmazó könyv, amely egy jó néhány repedésre mutat rá a fundamentumban. Az olvastak után nagyon nyugtalanul érzi magát az ember, és nem képes ettől a bizonytalan érzéstől megszabadulni, amit bensünk legmélyén már régóta éreztünk, de sohasem voltunk készek arra, hogy bevalljuk. Ismét azelőtt a rideg és kompromisszum nélküli helyzet előtt állunk, ahol a szintiszta igazság és az emberi természet különböző irányban eltér egymástól. Évek óta hangsúlyozunk tanulóinknak, hogy egyetlen állítást se tekintsenek bizonyítottnak, amíg a bizonyítékot valóban meg nem találjuk. És ezért valóban egy nagy megrázkódtatás az, hogy mi még a saját jól megalapozott tanácsunkat sem követtük. Mindennek ellenére az evolúció tanát majdnem mindenütt elfogadják. Mi lehet ennek az oka? Az egyik tudós, aki emberek százaival beszélt erről a témáról, arra a határozata jutott, hogy a legtöbb művelt ember azért hisz a fejlődés elméletben, mert azt mondják nekik, hogy a legtöbb művelt ember hisz a fejlődés elméletben. Kedves barátaim! Vajon önöknek is ez az oka, hogy jobban hisznek az evolúció tanában, mint a Szentírás erre vonatkozó kijelentéseiben? De nézzük meg most a Biblia erre vonatkozó tanítását, hogy mennyire megbízható tudományosan a bibliai teremtés történet. A bibliai teremtés éles ellentéte a fejlődés tanának. Az élet és az anyag az Isten különös képessége által, a teremtés által jött létre. A Biblia így kezdődik. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. A teremtés szó az eredeti héber nyelvben a bara szó, ami annyit jelent, hogy a semmiből teremtett valamit. És ez csak Istenné lehetséges. Mert ő benne van a koncentrált energia, amiből anyag keletkezik. Ezt nem lehet leutánozni, és nem lehet egyenlőre megmagyarázni sem. Ezt a kijelentést egyszerűen el kell hinni. Pontosan úgy, mint ahogyan az evolúciós elméletet is hinni kell. De érdekes, hogy a mai atomtudomány lehetségesnek tartja, hogy világunk pillanatok alatt állott elő. Szentírás nem beszél arról, hogy pillanatok alatt állott volna elő, hanem 6 időperiódust említ meg, amiket napoknak nevezünk. Sok Isten hívő ember azonban, akik a modernizmussal lépést akarnak tartani, a bibliai 6 napos teremtést 6 korszaknak tekintik. De ha valaki így fogadja el, akkor óriási problémákba ütközik. Például azt látjuk, hogy Isten a növényeket a 3. napon teremtette, és a nagy világító égitestet, a napot, a 4. napon. Az állatokat pedig az 5. napon. Nos, ha ezek a napok korszakok lettek volna, hogy élhettek volna a növények nap nélkül? Hogy élhetnek bizonyos növények állatok nélkül? A Biblia szerint a méhek például csak az ötödik napon lettek teremtve. Azonban a növényeknek egész sora létezik, amik bogarak nélkül nem tudnak tovább szaporodni. És mit értsünk akkor az este és reggel alatt? Mert a Bibliában így olvassuk. És lőn este, és lőn reggel első nap. És lőn este, és lőn reggel második nap. És lőn este, és lőn reggel harmadik nap. Tehát napok voltak ezek, 24 órás napok, amíg földünk saját tengelye körül egyszer megfordul. A Bibliában nincs hely az évezredeken át tartó evolúcióra. Ez a teremtés egyszer megtörtént, a hatodik napon befejeződött, és nem folytatódik tovább. Olvassuk el erre vonatkozóan a Mózes első könyve második fejezete első versét. És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. A zsidókhoz írt levél, negyedik rész, harmadik versében is azt mondja, hogy az Úr munkáját a világ megalapításától kezdve bevégezte. És olvassuk ehhez még a Nehémiás könyve, 9. rész, 6. versét. Te vagy egyedül az Úr, te teremteted az eget, az egeknek egeit, és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket, minden bennük valókkal együtt, és te adsz életet mindnyájuknak, és az égnek serege előtted borul le. Ez teljesen megegyezik a hőelmélet első főtanával, ami azt mondja, hogy az energia és az anyag nem állítható elő, és nem semmisíthető meg. Emlékszünk még rá, hogy az evolúciós elmélet ennek a törvénynek tökéletesen ellentmond. Nos, kinek akarunk hinni? Melyik a hitelesebb nézet, ami a tényekkel megegyezik? Isten határt szabott a különböző változatoknak a növény- és állatvilágban. Az egyes növény- és állatfajok között szilárd határok vannak. Olvasok a Szentírásból Mózes első könyve első részéből a 11, 21 és a 24. és végül a 26 és a 27. verseket. Azután mondá Isten, hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magba e földön, és úgy lőn. 21. vers. És teremtsé Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben, az ő nemük szerint. És mindenféle szárnyas rebdesőt, az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó. 24. vers. Azután mondta az Isten, hozzon a föld élő állatokat nemük szerint, barmokat, csúszómászó állatokat, és szárazföldi vadakat nemük szerint, és úgy lőn. 26 és 27. versek. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Teremti tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyjá teremté őket. A Biblia kijelentései a teremtésről azt mondják nekünk, hogy a különböző fajok eredete Istennél van, és azok világosan el vannak határolva egymástól. Sehol sem találunk utalást arra, hogy az egyik faj a másikból fejlődött volna ki lassanként. Az ember egyenesen az Isten kezéből került ki. Hogy állatok lennének az elődei? Ki van zárva? Isten teremtette az embert a saját képére, tökéletes életműködéssel, felnőtt emberként teremtette őket, akiknek semmi gondozásra nem volt tovább szükségük. A Biblia nem csak a teremtésről, hanem a föld romlásáról, elpusztulásáról is beszél. Olvassuk ehhez a 102. Zsoltár 26. és a 27. verseit. Régen te fundáltad a földet, és az egek is a te kezednek munkája. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak. Világszéles katasztrófák magyarázzák meg azokat a viszonyokat, amelyeknek nyomait a föld kőzetrétegeiben és a fosszíliákban találjuk. A Biblia azt mondja, hogy az elmúlt korokban teljesen más állapotok uralkodtak. Az őszinte tudósok elismerik, hogy a jelenlegi állapot nem ad kielégítő magyarázatot a föld különböző rétegeinek elkövesedésére. Csak nem minden kőzetlerakódást és az abban található fosszíliákat hatalmas víztömegek hordták össze. Nyilvánvaló, hogy ez csak egy világszéles katasztrófa által történhetett meg, amit a Biblia vízözönnek nevez. Kedves barátaim! Nem eshet nehezükre egy világszéles katasztrófában, mint minden kőzetlerakódás okában hinniük, hiszen a mikorunkban is történnek katasztrófák. Saját magunk is átéltünk talán már nagy katasztrófákat. Olvassuk el továbbá Ésaiás 51. rész 6. versét. Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre, ide alá, mert az egek, mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlóképp elvesznek. De szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol. Péter első levele első rész 24. versében pedig ezt olvasom. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull. A Szentírás nem csak ismertet erről az elmúlási folyamatról, hanem meg is adja rá a magyarázatot. Ez a folyamat az ember engedetlensége után a bűn következményeként kezdődött. A bűn által elválasztotta magát az ember Istentől, akitől minden élet ered. Azt mondja Isten az embernek, Mózes első könyve 3. rész 17-től 19. versében. Mivel, hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Orszád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Igen, ettől az időtől kezdve hanyatlik a föld, és megy végbe ez a bomlási folyamat. Tehát a föld és az ember az elmúlásnak és a bomlásnak van alávetve. Ez pedig megegyezik a Hőt a második elvével, mégpedig, hogy a kozmosz összenergia mennyisége ugyanannyi marad. De az az energia mennyiség, ami a hasznos munkára rendelkezésünkre áll, állandóan kevesebb lesz. Találó példa erre a rádióaktív elemek kisugárzása. A fejlődés elmélet azonban ennek az ellenkezőjét állítja. Gyarapodás! Fejlődés! Tehát a Biblia kijelentése teljesen megegyezik a Hőt a második pontjával. És most azt szeretném megkérdezni önöktől. Melyik oldalon áll a bizonyíték? Melyik egyezik meg a tudományos kutatás eredményeinek adataival? És nem feltevéseinek adataival? De miért hiszi mégis a tudósok legnagyobb része a fejlődés elméletet? Mi az oka ennek? A Szentírás erre is megadja a választ. A korintusiakhoz írt 2. levél 4. rész 3. és 4. versében. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Egy világos esetről van itt szó, amelyben az igazság nem felel meg az emberi elképzelésnek, mivel hogy az ember nem akar meghajolni a mindenható Isten előtt. A fejlődéstannal azt gondolja az ember, hogy kikerüli az Isten. Az egész ügy a hit dolga lesz. A zsidókhoz írt levél 11. rész 3. versében ez áll. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Hasonlóan a 33. Zsoltár 6. és a 9. versében. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az evolúciós elméletet egy menekülésnek nevezhetnénk, az élő Istentől való menekülésnek, hogy ne higgyünk abban, aki előtt egyszer mindegyikünknek számot kell adni. Menekülés a felelősség érzettől. Nos, melyikben higgyünk mi? A fejlődésben, vagy pedig a Szentírás kijelentéseiben? Mert végül is a fejlődéstan egy tudományos hit. Egy hit, mivel hogy a fejlődéstannál az évek nem játszanak szerepet. Millió, sőt milliárd éveket számolnak. De a mi hitünkre appellálnak. Hinni egy Istenben. Pedig a fejlődéstan is egy hit, ugyanis egy ős erőről beszél, vagyis egy ismeretlen Istenről. És legjobb esetben ennek az Istennek írják be az első ok szerepét. Nos, higgyünk-e a csodákban? A fejlődés elmélet kimondja ugyan, hogy nem léteznek csodák. Mégsem tudja elkerülni, hogy bizonyos történéseket csodával határosnak ne nevezzen. Például így ír Miskerson az élet eredetéről a Körülöttünk a tenger című írásában. Hogy milyen módon hozta elő a tenger a titokzatos és csodálatos anyagot, amit mi protoplazmának nevezünk, azt nem tudjuk megmondani. A keresztény egy olyan Istenben hisz, aki nagy dolgokat is képes tenni. Úgyhogy meg sem érthetjük, mint ahogy Jobb könyvének 37. része 47. versében mondja. Isten az ő szavával csodálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgy, hogy nem érthetjük. Egy kereszténynek nem képez akadályt egy csoda. Megmagyarázni esetleg nem tudja, de abban a tudatban elhiszi, hogy Istennek van hatalma, hogy a természet törvényeit felfüggessze. Mint ahogy a fejlődéstan hívei hisznek a csodákban, ugyanúgy hisz a keresztény is a csodákban, amit Isten művel. A fejlődés elmélet óriási irodalommal rendelkezik. A cikkek, írások és könyvek száma, amik az evolúcióról írnak, százezrekre rúg. Az egyik alapvető mű Charles Darwinnak a Fajok keletkezése című könyve. A fejlődés tan egy vallás megváltó nélkül. Nem ismeri a feltámadott Jézust, nincs remény egy jövendő örök életben. Nézzük csak meg, mit is szól ehhez a Biblia. A Kolossé beliekhez írt levélben, a 2. rész 8. versben. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való. Nézzük csak meg, hogy milyen egyszerű a bibliai teremtésben való hit. A zsidókhoz írt levél 11. rész 3. verse így szól. Már olvastuk egyszer. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Jézus, aki közöttünk élt, a teremtést tanította. Ő ott volt a teremtésnél, és én ugyanazt az álláspontot szeretném elfoglalni, amit Jézus. És így nem marad más hátra, mint hogy az ő szavában higgyek. Hinni a Biblia Istenében. Kezdetben teremté az Isten. Így kezdődik a Biblia ismertetése a teremtésről, és ezzel Istent állítja minden történése központjába. A teremtő maga pedig nem más, mint Jézus Krisztus, akiről ezt írja Pál apostol a Kolossi beliekhez írt levél 1. és 16. versében. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok. Mindenek ő általa és őre áll nézve teremtettek. János evangéliuma 1. rész 3. vers pedig azt mondja, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És milyen csodálatos tudni, hogy ő nem csak a teremtőm, hanem az én megváltóm, barátom és segítőm is. A fejlődés elmélet megszámlálhatatlan közleményével és irodalmával szemben a kereszténység részére csak a Szentírás áll, mint Istentől kinyilatkoztatott igazság. Jézus maga mondja a Szentírásról, a te igéd igazság. Nem azt mondta, hogy a te igéd igazságokat tartalmaz, mint ahogyan a mesék is tartalmaznak igazságokat burkolva, amiket ki kell hámozni, hanem a Bibliának minden szava igazság. És jó dolog az igazság szavában bízni, és életünk zsinór mértékéül elismerni. A fejlődéstan végeredményben egy vallás megváltó nélkül. Mivel hogy szerinte nincsen bűneset, így nem szükséges megváltó sem. Ezzel szemben a keresztény hit vallja, hogy Jézus Krisztus mindannyiunk megváltója. Mindkettőt hinni kell. Ha a fejlődés elméletet hiszük, akkor évmilliós és évmilliárdos időszakokat kell elhinnünk. De ha Istenben és az ő szavában hiszek, akkor csak 6000 évvel van dolgom. Egyik úgy, mint a másik. Hitet követel. Nos, hogy látják? Melyiket egyszerűbb elhinni? Senki sem volt ott kezdetben, évmilliárdokkal ezelőtt. És senki sem volt ott, amikor Isten kereken 6000 évvel ezelőtt a világot teremtette. Hitet kell szereznem először is a millió évekhez, de a Szentírás csak 6000 évhez vár el tőlem hitet. Nem egyszerűbb a bibliai tanításban hinni? Megalapítottuk, hogy a fejlődéstan végpontja az a kijelentés, hogy az Isten halott. Az embernek nincs többé semmi reménye. Nos, hová vezet a bibliai teremtés elfogadása? A bibliai teremtés, ami hitünk korona tanúja. A bibliai teremtés azt jelenti ki, hogy Isten teremtett mindent. Semmi sem marad a véletlenre. Isten rendet teremtő keze, minden tökéletesen alkotott. Mózes első könyve 1. rész 31. versében ezt olvassuk. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, imé igen jó. Ha hiszek a bibliai teremtésben, akkor elismerem először is ezt a tanítást, és ugyanígy a Szentírás összes kijelentéséről elismerem, hogy hiteles és megbízható. Hisz Jézus maga mondja róla, a te igéd igazság. A Biblia megmagyaráz mindent. Ismerteti az első ember engedetlenségét és bűnbeesését, aminek halál és pusztulás lett a következménye, mert a bűn zsoldja a halál, mondja Róma 6.23. Ennek az engedetlenségnek a rettenetes következménye Isten végtelen szeretetét hatályba léptette. az isteni megváltási tervet Jézus Krisztus véghez vitte, mint Isten fia lejött erre a világra, meghalt helyettünk, hogy mi ő általa megmentve lehessünk. Mint ahogy János 3.16-ban olvashatjuk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De Krisztus halála hiába való lett volna, ha fel nem támadott volna. A feltámadás egy tény, amit a Szentírás közöl velünk. A feltámadás által győzte le Krisztus a halál hatalmát, és az örök élet ígéretét adta nekünk. Róma 6.23-ban így olvashatjuk tovább. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Mindenkinek, aki csak hallotta ezt az örömüzenetet, a megváltást Jézus Krisztus által és az örök élet ígéretét csak egy óhaja van, hogy ezt az evangéliumot az egész világon hirdesse. Ez a legcsodálatosabb és legfontosabb üzenet, amely azt hirdeti, hogy ha bár az embernek lehetetlen önmagán segítenie, de a szerető Isten megígérte segítségét mindenkinek, aki hagyja, és aki akarja, hogy segítsen rajta. Mi alatt a fejlődéstan kétségbe vonja az Isten létezését, a keresztény jól tudja, hogy ki az ő csodálatos Istene. Tapasztalatai vannak vele, hogy mit jelent az Atya Isten felettünk, az Isten fia érettünk, és a Szentlélek mi bennünk. Azzal az állítással pedig, hogy az Isten halott, csak is a személyes tapasztalat bizonysága állítható szembe. Egy fiatal embernek azt mondta egyszer az egyik ismerőse, hogy az Isten már halott. Az lehet, hogy az ön Istene halott, válaszolt a fiatal ember, de az én Istenem él. London egyik állomása aluljárójának üres falára felírta valaki nagybetűkkel. Az Isten halott. Aláírás Nietzsche. Egy néhány nappal később egy másik kézírás állt alatta. Nietzsche halott. Aláírás Isten. Csak az egyiknek lehet igaza. A Biblia hívő kereszténynek a kilátása nem vigasztalatlan, hanem reménnyel telve tekint a jövőbe, hisz az egy olyan jövő, amit Isten tart kezében. Nem az a kilátása, hogy a halállal befejeződött minden, hanem az a tudat, hogy a feltámadás után Isten örök életet ajándékoz, és majd egyszer egy örökké valóságon át Istennel szemtől szemben élhet. Ez a keresztény igazi reménye. Micsoda nagy a különbség a fejlődéstan és a bibliai teremtésben való hit végeredménye között. Istennek, aki mindent teremtett, van hatalma arra, hogy ezt a bűn által halálra ítélt földet újjá teremtse, hogy az elveszett Édent visszaállítsa, mégpedig nem emberi kezek által, hanem Isten keze által. Megjegyzésre méltó, hogy Isten egy örök jelt, egy emlékművet állított teremtésének. Megtaláljuk ezt Mózes első könyve második rész első versétől a harmadik verséig. És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege, mikor pedig elvégezi Isten a hetedik napon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnik a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala, és megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett vala Isten. Mózes második könyve 20. rész 8. versétől a 14. verséig pedig ez áll. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldja az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Kedves barátaim! Az Isten teremtői hatalmának örök jele a 7. napja. Az isteni nyugalomnap, amit Isten a teremtés végén bevezetett, és itt ennek a megszenteléséről van szó, úgy, mint ahogy Ezékiel 20.12-ben is olvashatjuk. És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. A szombat nem csak az Isten teremtő hatalmára emlékeztet, hanem az ő megváltó hatalmára is. A teremtés utáni szombaton megnyugodott Isten minden munkájától, miután ezt a világot és minden élőlényt megteremtett. Hasonlóképpen szombaton a keresztrefeszítés után a sírban nyugodott Jézus, miután a megváltás művét véghez vitte. A szombat emlékeztet mindezen eseményre. Az evolúcióra a szombat a felelet. Kedves barátaim! Istennek egy különleges üzenete van napjainkra, hogy a hitetlenséggel szembeszálljunk. A Szentírás feltárja előttünk, hogy minden egyházban az őszinte és igaz hívők figyelembe veszik ezt az üzenetet, és ezek fogják képezni az úgynevezett megmaradottak csoportját, akik az igazság isteni alapelveit ki is élik. Jelenése 14. rész, 6. és 7. versében egy felhívást találunk, hogy az igazi teremtő Istent imádjuk, aki mindeneket teremtett. Ez a felhívás még sohasem volt olyan fontos, mint napjainkban, amikor az emberek milliói a fejlődés elméletben hisznek, és tagadják a teremtő Istent. Végezetül olvassuk el ezt együtt. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Ez az örök üzenet, egy nagy örömhír, hogy a bűnbe esett embert Jézus Krisztus az ő vére által képes megmenteni. Ez egy nagyon komoly fölhívás, hogy mindenkinek az igaz teremtő Istent kell imádni, akinek nem csak arra volt hatalma, hogy a világot megteremtse, hanem arra is, hogy a pusztulásra ítélt világot megváltsa és újjá teremtse. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, csodáljuk teremtő hatalmadat, ezt a nagy csodát, a napot, a csillagokat és a természet millió csodáit, a növényzet és az állatvilág szépségeit. Habár a bűn elválasztott te tőled, és átkát látjuk körülöttünk mindenütt, de te Jézus Krisztus által visszaszerezted számunkra a gyönyörű édenkertet és az örök életet. Istenünk, jöjj és teremts újjá bennünket is. Te irányítsd értelmünket, és újítsd meg hitünket, hogy téged igazán megismerjük. Ez a mi kívánunk.
nem, ha nézem a világot, melyet teremtett szent, legyen szabad. Ha itt a földön millió lényt látok, kiket igazgat, s táplálsz egy magad. Szívem belé, vagy te, mi nagy vagy te. Szívem belét olyan szeremtelen, mi nagy vagy te.
Oh,